Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Király István Dániel. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy Erdoğan török elnök nyerte az államfőválasztást Törökországban. Ezt állapította meg immár hivatalosan is a legfelsőbb választási tanács. Legfőbb változás az, hogy a korábbi parlamenti berendezkedés helyett végrehajtó elnöki rendszert vezetnek be. Dobrovics Mihály turkológus az Inforádiónak elmondta, hétfőre megalakul a kabinet és várhatóan feloldják majd a 2016 óta tartó rendkívüli állapotot. Rozgonyi Ádám interjúja.
Egy olyan új politikai és társadalmi kísérlet zajlik Törökországban, amelynek a kifutását nem tudjuk. Ugye a választások még csak néhány napja voltak. Most fog felállni átlag hétfőre a kabinet, tehát most fogja betölteni a miniszteri tárcákat. Újdonság lesz, hogy a minisztereknek nem kell megválasztott képviselőnek lenniük, illetve ha azok, akkor le kell mondaniuk a mandátumokról. Szintén nincsenek még meg a parlamenti tisztségviselők. A most még ügyvezető miniszterelnök Binali Yıldırım neve hangzott el, mint lehetséges parlamenti elnöké, de ő azt mondta, hogy megválná ennek a bejelentésével azt, hogy ténylegesen megválasszák. Úgyhogy most ebben a percben az is várható, hogy hétfőre feloldják a 2016 óta fennálló rendkívüli állapotot, és körülbelül egyelőre ennyit lehet tudni. Egyszerűen azért nem lehet ennél többet tudni, mert hangsúlyozom, ez egy vadonatúj rendszer, amit mi sose próbáltak ki. A másik gond ugye a gazdaság, a kormány és a kormánypárti sajtó optimista, ami szerint, hogy hatalmas fellendülésnek néz előbe az ország, a valóságban azért korán semmilyen rózsás a helyzet. Azt is lehet tudni, hogy a nagyvesztes, a formálisan nagyvesztes köztársasági néppárt belső körében dúl a vihar, ugye többen követelik a pártelnök Kılıçdaroğlu lemondását, ez már ugye több egyére van így, ugyanakkor hivatalosan bejelentették, hogy szó sincs rendkívüli kongresszusról, tehát valószínűleg itt sincs egyelőre okunk komolyabb változásokat válni.
A leköszönő török miniszterelnök egy interjúban úgy fogalmazott, hogy annak érdekében, hogy Törökországban a rendkívüli állapot feloldásával a terrorizmus elleni harc ne gyengüljön, a pénteken megjelenő törvényerejű rendeletben az ehhez szükséges szabályozások is helyet kapnak majd. Ennek a rendeletnek a jogfolytonossága az mennyire biztosított?
Úgy néz ki, hogy igen, tehát, hogy ez a törvényrendelet egyfajta jogfolytonosságot is jelent, tehát olyan felhatalmazásokat ad, amelyek mondjuk azt, hogy a korábbi rendkívüli állapot bizonyos elemeit imáron civil közegben lehet majd fenntartani. Erre még várni kell, hogy konkrétan mit fog tartalmazni a rendelet, hiszen ugye azt még nem láttuk, csak a hírét hallottuk. Én a magam részéről annyiban optimista vagyok, hogy így való, de mindenképpen meg fog szűnni a már két évet a rendkívül állapot, és ez mindenképpen pozitív hatással lesz az ország jövőjére nézve.
Dobrovics Mihály turkológust hallották. Közép-európai NATO hadosztályparancsnokság alakul Magyarország, Szlovákia, Horvátország és Szlovénia részvételével, Németország támogatásával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A részletek Déri Ágotától.
Szijjártó Péter Orbán Viktor miniszterelnök berlini látogatásakor egyeztetett Ursula von der Leyen védelmi miniszterrel, Robert Röttgennel a Bundestag külügyi bizottságának elnökével, valamint a Bundestag európai bizottságának elnökével. A tárgyalások után a miniszter közölte, minden eddiginél szorosabb védelmi és védelmi ipari együttműködés jön létre Magyarország és Németország között.
20 új Airbus típusú katonai helikopter beszerzéséről döntöttünk. Emellett pedig, hogyha valaki megvizsgálja a NATO hadosztályparancsnokságainak elosztását, akkor azt látja, hogy a NATO-nak van 22 hadosztályparancsnoksága, de ebből egy sem található a szűk értelembe vett közép-európai térségben. Ezért Magyarország Szlovákiával, Horvátországgal és Szlovéniával közösen megkezdtem egy több nemzeti, regionális hadosztályparancsnokság létrehozását a magyar-szlovén-horvát-szlovák együttműködésben, amely együttműködésnek a támogató nemzeti pozícióját Németország fogja ellátni.
A közös hadosztályparancsnokság teljes műveleti képességét 2022-re éri el, tette hozzá a tárcavezető. Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy a magyar és német katonák az egészségügy területén is együttműködnek.
A NATO budapesti egészségügyi kiválósági központja Münchenben is rendelkezik egy részleggel, valamint megerősítettük elkötelezettségünket egy közös tábori kórházi kapacitás létrehozására.
A külgazdaság és külügyminiszter szerint már nem csak arról az egy témáról kell beszélni, amelyben eltér a két fél véleménye, vagyis a migrációról, hanem azokról a területekről is, amelyekben azonosak az álláspontok és sikeres az együttműködés.
És ne felejtsük el, hogy 6000 német vállalat működik Magyarországon, akik a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamra felmérése szerint most a legelégedettebbek a tevékenységük az elmúlt évtizedeket figyelembe véve. 300 000 magyar embert alkalmaznak és élvezik a magyar befektetési környezet valamennyi előnyét.
A német és magyar kormány képviselői a menekülteket ellátó közel-keleti és észak-afrikai országok vízipari fejlesztéséről is megállapodást írtak alá. Emlékeztetett Szijjártó Péter. Déri Ágota, Inforádió, 88,1.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Soros uniós elnökségének ideje alatt Ausztria egy biztonságos Európa megteremtésén dolgozik majd, jelentette ki Sebastian Kurz néppárti osztrák kancellár kedden az Európai Parlamentben a féléves osztrák elnökség prioritásairól folytatott plenáris vitában.
A biztonság és az illegális migráció elleni harc az egyik elsődleges prioritás, és paradigmaváltásra van szüksége az uniós migrációs politikában. A külső határokat meg kell védeni, ez az alapja Schengeni együttműködésnek, mondta a politikus, majd hozzátette, hogy a belső határok nélküli Európa is kizárólag a külső határok védelme mellett biztosítható.
Sebastian Kurz szerint el kell érni, hogy Európa megtartsa versenyképességét, amely alapja az európai életmódnak, feltétele a jólétnek. Ennek megőrzése ugyancsak az osztrák elnökség prioritásainak egyike. António Tajani, az EP elnöke arra szólította fel Ausztriát, hogy vegye teendői elejére a menekültügyi rendszer reformjának kérdését, és legyen kiemelt figyelemmel az afrikai kontinensre is. A lengyel kormányfő szerint a nemzeti identitások tisztelete a bizalom alapja kell, hogy legyen a közösségen belül. Az Európai Unió jövőjéről folytatott szerdai plenáris vitán Mateusz Morawiecki védelmébe vette a széles körben bírált lengyel igazságügyi reformot, amelynek értelmében a legfelsőbb bíróság jelenlegi tagjainak harmadát kényszernyugdíjazzák.
To właśnie parlamenty narodowe są wyrazem głosu suverena i żywym symbolem demokracji.
Az unió jelszava, az egység a sokszínűségben, nem pusztán üres frázis, mondta, aláhúzva, hogy a tagországoknak joguk van a belső politikájuk alakításához. Figyelmeztetett, észre kell venni, hogy az európai állampolgárok egy jelentős része ellene van az integráció további elmélyítésének.
Udo Bullmann, a szociáldemokrata képviselőcsoport vezetője úgy vélte, Lengyelországnak mielőbb vissza kellene térnie Európa centrumába, a demokratikus országok családjába. Nem szabad lerombolni az ország demokratikus tradícióit. A kereszténydemokrata Hölvényi György pedig azt mondta, az európai országoknak először saját feladataikat kellene elvégezni, és utána foglalkozni másokkal.
Ez nagyon fontos lenne betartani, mert ebben egyszerűen nincs egyenlőség. Tehát ez szerintem egy alapvető dolog, és ugye most már Lengyelország vagy Magyarország esetében ugye 14 éves EU-s tagságon beszélünk, nem beszélhetünk még egyenrangú tagságról.
A liberális EP frakciót vezető Guy Verhofstadt arról beszélt, hogy a bírók politikai ellenőrzése nem hagyományok, hanem elvek kérdése. Az igazságügyi reform legitim cél, de például a kényszernyugdíjazás ennek nem lehet része. Várhatóan 39 millió utas látogatja majd meg az Európai Uniót vízum nélkül 60 országból 2020-ban. Ezekkel az utazókkal foglalkozik majd az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer. Ha az Európai Unión kívüli külföldi állampolgárok szeretnének az EU-ba jönni, érkezésük előtt utazási engedélyezési kérelmet kell majd benyújtaniuk. Gál Kingát, az Európai Néppárt Fideszes képviselőjét hallják.
Egy könnyű folyamaton kell majd átmenniük, egy online ellenőrzésen, amit az Európai Unióba való beutazásuk előtt végezhetnek el.
Az utazóknak ki kell tölteniük egy online adatlapot és 7 eurós díjat fizetni. A 18 év alatt nyugatiaknak és a 70 év felettieknek nem kell fizetniük. A jelentkezést automatikusan dolgozzák fel. Az ellenőrzés megvizsgálja a személyes adatokat, utazási dokumentumokat és az olyan háttérkérdésekre adott válaszokat, mint az úti cél és az elérhetőség. A jelentkezést ezután összevetik a biztonsági adatbázisokkal. Amennyiben az illető migrációs vagy járványügyi kockázatot jelent, vagy fenyegeti a biztonságot, a belépési engedélyt megtagadhatják. Az ETIAS engedélye várhatóan 3 évig lesz érvényes.
A legfontosabb, hogy biztonságot adjunk, és biztonságban tudjuk állampolgárainkat.
Az utazás előtti átvilágítás nem okoz majd nehézséget a beutazóknak, hanem éppen időt takarítanak majd meg vele, sőt a politikusok reményei alapján egy biztonságosabb Európához vezethet majd a rendszer. Az Európai Bizottság illetékes kuratóriuma kiválasztotta azt a 15.018 éves fiatalt, akik elsőként kaphatnak menetjegyet az Unió ingyenes Interrail programján keresztül. Újhelyi István, szocialista európai parlamenti képviselő azt mondta, 300 magyar fiatal kaphat ilyen lehetőséget.
Több mint 100 000 európai fiatal jelentkezett a pályázatra, és ebből 15 000 meg is kaphatják azt a lehetőséget, hogy hetekre ingyen egy vonatra felülve bejárhassák Keresztbe-Kasba a mi Európánkat, hogy megismerjék a különböző európai nemzetek kultúráját, hogy tanuljanak belőle, és az európai összetartozás eszméjét szerethessék meg, és szerettettessék meg saját barátaikkal. Magyarországról is nagyon sokan pályáztak, az idén 300 fiatalnak lesz lehetősége elutazni, de a boldogságom abból is származik, hogy az Európai Bizottsággal azt az együttműködési megállapodást kötöttük, hogyha lesz bőven jelentkező, akkor tudjuk folytatni a programot, már az ősszel is kiírjuk az újabb részt, és a következő években pedig a mostani 12 millió eurós éves költségvetés helyett sokkal többennek a 8-szorosával rendelkezik majd a program, tehát majd a leendő 18 évesek készülhetnek, bejárhatják Európát.
A képviselők a túlkorán kötött és a kényszerházasságok betiltását kérik, illetve a házasságkötés 18 éves alsó korhatárának kiterjesztését javasolják az Unió egész területére. A külügyi bizottságban született kezdeményezés kötelezné az uniós tagállamokat, hogy 18 évben állapítsák meg a házasságkötés alsó korhatárát. Több tagállam, köztük Magyarország is, már 16 éves kortól megengedi a házasságkötést. Dánia, Németország, Hollandia és Svédország például nem, míg Skóciában 16 éves kora nagykorúsági korhatár.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!